Kedves testvérek, Isten igéje, amely szólott hozzám, és hiszem, hogy lelke segítségű hívásával hozzátok is szólni kíván. Írva található Márk evangélium a 15. fejezetében, a 40. és a 41. versekben eképpen. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a Magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Salomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszonyok is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Amen. Kedves testvérek, az evangélisták leírják, és Márk evangélista is kihangsúlyozza, hogy amikor Jézust elfogták és keresztre feszítették, a tanítványok, a 12-es tanítványi kör, minden egyes tagja szerte futott, csődöt vallottak ezek a tanítványok. Valaki nem volt jelen, valaki megijedt, Péter megtagadta őt, nem volt ott senki a 12 közül. Isten azonban új népet teremtett magának, új gyülekezetet, mert Isten ügye olyan áldott szent lelkes természettel adatott ebben a világban, amelyben mindig van folytatás, és Isten mindig gondoskodik olyan emberekről, akik az Isten ügyét tovább viszik. Ezt látjuk a mai igében, sőt az előző szakaszban is erről volt szó, amikor a pogány római százados, aki reggel még nem hitt, és közömbösen végre hajtatta a csapatával, a katonáival a keresztre feszítést, Isten szent lelke csodálatosan, emberi értelemmel, felfoghatatlan módon elkezdett munkálni benne, és Jézus halála után először ez a pogány római százados lesz a hitvalló, felismerve Jézus Krisztus személyének a titkát, ez az ember valóban Isten fia volt. A tanítványok szerte futottak, de itt van már a százados, aki hitvallást tesz. Az új gyülekezet tagja. Isten a semmiből is teremthet magának követeket, embereket, szolgákat, hírvivőket, és a százados, a megtért százados mellett a mai alkalommal a Jézus követő asszonyokra figyelünk, akik szintén ennek az új gyülekezetnek a tagjai. Márk evangélista a Jézus követő asszonyokból hármat sorol fel név szerint. Engedjétek meg, hogy a bevezetésben elmondjam, hogy mit tudunk ezekről az asszonyokról, hiszen azt a keveset, amit tudunk róluk, azt jó megemlíteni, mert ennek üzenet értéke van. Az első, aki követte Jézus, Magdalai Mária volt. A vezeték neve valószínű a származását jelöli, a Genezáret Tamának észak-nyugati részén feküdt egy Magdala nevű kisváros. Innen származhatott ez a Mária, ezért volt a ragadvány neve, hiszen sok Mária szerepel a Szentírásban, Magdalai Mária. Tehát egy ragadvány névről van szó, viszont amit megtudunk róla az evangéliumokból, a sokkal lényegesebb, nevezetesen az a Biblia fogalmazása szerint, hogy ebből a Máriából 7 démont űzött ki Jézus. Vagyis ennek az asszonynak, Magdalai Máriának valami nagyon súlyos lelki betegsége lehetett. Valamiféle megkötözöttsége, És Jézus Krisztus az ő hatalmával ebből szabadította, ebből gyógyította meg őt. Tehát nyilván ő is járt orvosokhoz, ma így mondanánk pszichológusokhoz, pszichiáterekhez, ma kapnánk gyógyszeres kezelést, de nincs javulás, nincs igazi megoldás. Nem múlik a megkötözöttség, nem múlik a lelki betegség, valami nincs rendben, és jön Jézus Krisztus, és meggyógyította őt ebből a gyógyíthatatlan betegségből. És Magdalai Mária megszabadult, megtapasztalta az Isten Krisztusban közölt szabadító hatalmát. És ettől kezdve odaadással, hálával követte Jézust. A másik Máriáról, akit megnevez Márk, azt írja az evangélista, hogy ő volt a kis Jakab és József anyja. Akkor a gyülekezetben nyilván ismerték ezt a Máriát, sőt a kis Jakabot és a Józsefet is, a gyermekeit. Ma nem ismerjük már őket, de Márknak elég volt akkor így utalásszerűen megnevezni, mert akkor a gyülekezetben közismert emberek lehettek. Egyébként más evangélisták a Magdalai Mária mellett ezt a Máriát a másik Máriának nevezik. Magdalai Mária és a másik Mária. És azon most nem akarok eltűnődni, hogy ez a kis jelző az egyik fia mellett mit jelent, tehát hogy a kis Jakab és József anyja, ezek találgatások, hogy a fiatal életkorára utalhatott ez a jelző, vagy az alacsony termetére, teljesen lényegtelen. Nem ebben van az üzenet, hanem abban, hogy erről a másik Máriáról pedig azt jegyzik fel az evangélisták, hogy egy testi betegségből gyógyította meg, egy gyógyíthatatlan testi betegségből szabadította meg őt Jézus Krisztus. Tehát, hogy Magdalai Mária egy megkötözöttségből kapott szabadulást Jézus Krisztus isteni hatalma által, ez a másik Mária pedig egy gyógyíthatatlan testi betegségből tapasztalta meg az Isten szabadító irgalmát. Tehát lényeges, hogy mind a ketten megtapasztalták, hogy az élő Isten Jézus Krisztusban szabadító Úr, ahol az emberi lehetőségek megállnak, Isten ott is tud, ha akar, tud cselekedni, és megoldást, szabadulást, gyógyulást adni. Még annyit hadd mondjak el erről a két Máriáról, hogy egyik Mária sem azonos azzal a Máriával, valószínű a betániai Máriával, Lázár testvérével, aki Jézus Krisztus testét megkente a halála előtt, erről egy igehirdetés a Márk sorozatban szintén régebben hangzott el. A harmadik asszony, aki követte Jézust, Salomé. A Jézus követő asszonyok között egyedül Márk említi meg Salomé nevét, és szintén Máté evangélista leírásából, tudósításából tudjuk azt, hogy ez a Salomé valószínűleg Zebedeus fiainak az anyja lehetett, tehát a 12-es tanítványi körhöz tartozó Jakab és János anyja. Ennyit tehát a megnevezett asszonyokról, és már hozzáteszi, és még sok névtelen asszony követte Jézust. A Lukács evangélium a 8. fejezetének az elejét elolvassuk, ott még Lukács a Márk szerint névtelen asszonyok közül is név szerint megemlít néhányakat, tehát sokkal többen voltak, mint hárman, de Lukács is hozzáteszi, és sok még név szerint nem ismert asszony követte Jézus. Vagyis itt kialakult egy népes gyülekezet a Jézus követő asszonyok tekintetében, akik hittek benne, és követték őt. Kedves testvérem, az azt jelenti, hogy Istennek van egy látható egyháza, akik itt vagyunk, akik ismerjük egymást név szerint, vagy olyan értelemben is vehetjük a látható egyházat, hogy amely látszik belőle ebben a világban, sokszor nyomorúságában, de látszik, jelen van, és Istennek van egy láthatatlan egyháza, sokan tartoznak bele, akiket név szerint nem ismerünk, sokkal többen, mint mi gondolnánk, és ezt a láthatatlan egyházat egyedül az Isten látja, a valóban kiválasztotta közösségét. Mi ezt számszerűsíteni nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy sokkal többen vannak, mint mi gondolnánk, nagyobb az Isten a mi szívünknél. Ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus, amikor elmegy a mennybe, akkor azt mondja, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, mert az én atyám házában sok lakóhely van, sőt, ha még tovább megyek, akkor ismerjük az ígét, Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. Tehát a tanítványok szerte futnak. De Istennek mindig vannak az ő ügye érdekében emberei. Itt van egy új gyülekezet, a százados mellett, a Jézus követő asszonyok, akik megtapasztalták Isten jelenlétét, Isten megváltó, megszabadító szeretetét, szeretet hatalmát, és ezért követték Jézust. Azok is, akik néztelenek voltak, akik a látható egyház mellett a láthatatlan egyház közösségébe tartoztak. És még egy gondolat. Lám Jézus Krisztus, és ez biblikus, egy kemény férfi jogú társadalomban védelmébe vette a nőket, oltalmazta a nőket, még a legnehezebb helyzetben is, János 8, amikor oda vitték elé a házasságtörő asszonyt, a férfiak, és meg akarták őt kövezni, hogy akkor Jézus milyen irgalommal vette körül ezt a házasságtörő asszonyt, mindig védte, oltalmazta őket, felemelte őket, elhívta őket az ő szolgálatára. Vagyis Jézus a legnehezebb helyzetben is felvállalta a nőket, és ez nem a feminista mozgalom lelkülete, hanem Isten szeretetének a valósága, amely kezdetben az isteni rendben férfivá és nővé teremtette az embert, más-más szereppel látta el őket, a férfiúi szereppel és a női szereppel, de nincs hierarchia ilyen értelemben közöttük, mert mindegyiket egyformán szereti az Isten, de nagyon fontos, hogy az isteni rendben a férfi és a nő is betöltse a maga helyét. És kedves testvéreim, egy kicsit hadd legyek személyes. Jézus követőjeként én magam nagy tisztelője vagyok a női nemnek, a nőknek, az asszonyoknak. És ez Jézusi lelkileg hiszem, mert a nők ereje, a nők szíve, a nők bölcsessége az páratlan. És ez nem nőnapi előzetes, kedves nők és asszonyok, hanem sokkal több bibliai üzenet, mert Jézus Krisztus ezt fejezi ki a Jézus követő asszonyok leírásában, történetében. És akkor egy hosszú bevezető után röviden négy fontos üzenetet hadd osszak meg veletek, ami igazából a lényeg. Mit tanulhatunk meg a Jézus követő asszonyoktól? Követték Jézust, szolgálták Jézust, közösséget vállaltak vele, és tanúskodtak róla. Mindegyikről hadd mondjak egy bővített mondatot, és ti gondoljátok tovább. Tehát követték Jézust. Leírja az evangélista Galileától egészen Jeruzsálemig, egészen a keresztig, sőt kiderül, hogy még tovább. Amikor Jézus északon, Galileában elkezdte a működését, ezek az asszonyok már ott voltak. hallották az ige hirdetését, látták a csodáit, isteni hatalmát, ebből részesültek, hittek ő benne, és követték őt kezdetektől fogva egészen Jeruzsálemig. Mindvégig ők voltak azok, akik kezdettől végig Jézus mellett voltak. És ismeritek azt az igét? Aki mindvégig kitart. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Légy hű, mint halálig, és neked adom az életnek koronáját. Ezek az asszonyok a 12-es kör mellett, és a 70-es tanítványi kör mellett, amely mind férfiakat jelentett, szintén Jézus tanítványi köréhez tartoztak. Tehát Jézusnak a nők, az asszonyok között is volt egy tanítványi köre. Követték őt mindvégig, és ez az üzenet. Bármi történik, mindvégig követni. És áldott légy, Urunk, hogy az lehet, ami életünk tartása, tartalma, értelme, biztos iránya, egyedüli öröme, hogy megismerhettünk téged, a te hatalmadat, és követhetünk téged, és te előttünk jársz minden körülmények között. És Urunk, csak azt add meg nekünk, hogy bármi történik, szívünk utolsó dobbanásáig, mindvégig kitarthassunk melletted, el ne csüggedjünk, el ne gyengüljünk, meg ne tagadjunk téged és a te ügyedet. És tudjuk, ha mindvégig kitarthatunk, akkor az azért van, mert valójában a mi kitartásunknak a forrása te örökkévaló szereteted. Hogy te mindvégig kitartasz mellettünk, fogod a kezünket, megerősítesz bennünket az erőt veled való úton, és nem hagysz el bennünket. Ezért tarthatunk ki mindvégig, mert te mindvégig kitartasz mellettünk. Össze ne hagyj esni, ha ellenségünk ránk tör, és romlás készít már népünk, könyörüljél, követték. Mindvégig. Aki mindvégig kitart, az üdvözül, és áldottak legyetek, hogy kitartatok, hogy itt vagytok, hogy mindvégig ki fogtok tartani. Dicsőség ezért az Istennek. Követték és szolgálták Jézust. Mégpedig úgy, hogy a nők teszik ezt. Olyan finomsággal, olyan erővel, szívvel, fészek meleggel, teli, hűséges szeretettel. Nem doppergéssel, nem harsányan, nem hangosan, sokan névtelenül, mindannyian a háttérben, és mégis áldottan szolgálják Jézus Krisztus ügyét. Hogyan? Ezt is elmondja Márk és a többi evangélista. Jól figyeljetek! Szolgálták őt úgy, többen gazdag asszonyok lehettek, és úgy lettek Jézus Krisztus követőivé, hogy adakoztak neki a vagyonukból. Ugye ez egy kényes kérdés, meg tűnik, pedig nem az. Nagyon is biblikus kérdés. Nagyon szemérmesek vagyunk ebben, az adakozás kérdésében. Adakoztak a vagyonukból. Megtapasztalták Jézus szabadítását, fontos volt számukra Jézus Krisztus ügye, és fenntartották ezt az ügyet a vagyonukból. Nem elég hirdetni az adakozást az Isten tiszteleti liturgia részeként, hanem erről tanítást is kell adni. Éme most egy tanítás direkt erről is szól a mai igény. Jézus Krisztus szolgálata, hogy odaadom a tizedemet, odaadom a tizedét Jézus Krisztus ügyére. Persze, az az egyház érdemli meg azt, hogy a hívei adományaiból fenntartsák, aki valóban az evangéliumot hirdeti, Jézus Krisztus megváltó szeretetét, hitelesen minden nyomorúsága ellenére az evangélium, az ige hirdetés, a Krisztus szolgálata van a középpontban, és nem valami más, amikor nem civil klubbá vagy közösség szervezésé lesz az egyház, hanem az evangéliumot hirdeti nyitott szeretettel, egy megosztott világban, hidakat építve, békességet munkálva, mert ez az egyháznak az egyetlen speciális szolgálata, hirdeti Jézus Krisztus megtartó megváltó szeretetét, és az az egyház megérdemli, hogy a hívei fenntartsák, amelyekkel Jézus Krisztus hirdeti. De megfordítom. Jól jegyezzétek meg, csak akkor van egyház, ha a hívei fenntartják. Csak annyi gyülekezetünk van valójában, csak annyi lelkészünk van, amennyit mi önellátóan fent tudunk tartani. Nincs több. És akkor nem vagyunk kiszolgáltatva. Ez egy biblikus tanítás, és nagyon fontos. El kellett mondanom a mai igéből következően. Szolgálták őt a háttérben, adakozva, és szeretett szolgálattal is, vagyis hogy ellátták Jézus Krisztust diakóniával a mindennapi szükségeiben, hogy Jézus Krisztus, akiben felismerték az Isten küldöttét, és megtapasztalták az ő hatalmát, hogy ez a Jézus Krisztus arra tudjon koncentrálni, ami az ő feladata volt ebben az isteni küldetésben, hogy építse Isten országát, hogy betegeket gyógyítson, hogy az evangéliumot hirdesse, hogy poklosokat tisztítson, leprásokat tisztítson, ördögöket üzzön ki, szabadítson meg embereket, hogy teljes egészében arra koncentrálasson ez a rendkívüli ember, ami a feladata, amiért elküldte őt az Isten, és ne hétköznapi dolgokban, nem lenézve a hétköznapi dolgokat, forgácsolódjon szét az ereje. Hát nem véletlen, amikor a kereszténység elkezdett terjedni, Cselekedetek könyve, olvassuk, hogy az apostoloknak nem jutott elég idejük az ige hirdetésre, a Krisztus evangéliumának a kommunikálására, és ezért kiválasztottak 7 diakónust, akik az asztalok közüli szolgálatot végezték el, tehát előkészítették az Isten tiszteletet az egyéb szolgálatokhoz, a feltételeket, mindezeket megteremtették, hogy az apostolok az evangélium hirdetésére tudjanak koncentrálni. Most csak zárójelbe jegyzem meg, hogy értsétek, de hát ennél sokkal többről van szó, csak közben megy az idő, hogy ha belegondolok arra, hogy ma egy lelkipásztornak mit kell végeznie, akkor igazából mindenre van ideje, csak éppen arra nem, hogy gyülekezet láttát látogasson, pásztori munkát végezzen, emberekkel beszélgessen, és az ige hirdetésre, az ige szolgálatra felkészüljön. És ezt még tovább gondolhatnám, de nem megyek bele. Tehát szolgálták Jézus Krisztust a háttérben a vagyonunkból, és a diakóniával, a szeretett szolgálattal. Én szeretném megköszönni az almádi gyülekezetnek, hogy mi abban a kegyelmi állapotban vagyunk, hogy ti így szolgáltok, hogy hordozzátok az egyház terheit, hogy önfenntartóak vagyunk, és hogy ebben a gyülekezetben számos munkatársi közösség van, aki szolgál. Én ezt meg szeretném köszönni. Ezt köszönjük meg egymásnak. Köszönjük meg a neves és a névtelen háttérben szolgálóknak is, mindenkinek. Azoknak is, aki imádkozik érettünk. Áldott legyen értük az Isten. Tehát követték Jézust, szolgálták Jézust, harmadszor közösséget vállaltak vele. Itt van ugyanis ez a kifejezés, hogy amikor Jézus keresztre feszítették és meghalt, akkor ezek az asszonyok távolról szemlélték, hogy mi történt. Mit jelenthet ez a kifejezés, hogy távolról szemlélték? Nagyon izgalmas. Először van egy felszínes mindennapi jelentése, itt egy kivégzés történt, bizonyos határon túl nem mehettek, ott távolról meg kellett állniuk. Tehát ennél sokkal többet jelent. Értitek, ott voltak még a keresztnél is. A tanítványok pedig nem. A testi szemeikkel azt látták, hogy a mesterük megbukott, kudarcot szenvedett. Meghalt ez az ügy. A mesterük, akiben megtapasztalták az Isten hatalmát, meghalt a kereszten, mint egy gonosztevő. És mégis ott voltak, mindvégig kitartottak, míg a tanítványok szerte futottak. Ez a jelenlét, ez önmagában közösségvállalás. Az a jelenlét, hogy te most itt vagy, az közösségvállalás. De azt is jelenti ez a távolról való szemlélet, hogy nem ők voltak azok, akik Jézus keresztre feszítették. Nem ők voltak azok, akik elítélték, megcsúfolták, bántották, meggyalázták, kivégezték. Jelen voltak, közösséget vállaltak, Istenben bíztak, nem féltek, de ahogy az első Zsoltár mondja, nem ültek a csúfolódók székébe. Áldott legyen az Isten, hogy ti közösséget vállaltok Jézus Krisztus ügyével, a legnehezebb időkben is. És áldott legyen az Isten, hogy sem most, sem korábban, sem a jövőben nem ültök a csúfolódók székében, sem az egyházzal, sem semmivel kapcsolatban, semmiféle megszólalásotokban, mert ez is hitvallás. Egy hívő ember soha nem ül a csúfolódók székébe, még akkor sem, hogy a kritikát mond, mert a szeretettel építőleg teszi. Erre is tanít bennünket a Jézus követő asszonyok története. Követték, szolgálták, közösséget vállaltak vele, és végül tanúságot tettek Jézus Krisztusról. Ezek az asszonyok, akik kezdettől fogva követték. Értitek, akik hallották a szavait, látták az egész életét, a csodáit, akik ott voltak a keresztnél, figyeljétek meg, haladunk tovább a magyarázatban, ott voltak a temetésénél, és ők voltak azok, akik a húsvéti örömhírt tovább vitték az első hírvivők. Szemtanúk voltak, de nem csak szemtanúk voltak, hanem hitben dolgozták fel mindazt, amit láttak, miközben a hitük ebben a folyamatban végig erősödött, érlelődött, ércesedett, és akkor lett igazán teljessé, amikor Jézus feltámadott a halálból, és találkoztak a feltámadott Úrral. Ugye Magdalai Mária is először nem ismerte meg Jézust, és amikor megismerte, akkor lett teljessé a hite, és vitték az örömhírt, valóban feltámadott az Úr, láttuk az Urat. Nem veszett el az ő ügye, szemtanúk voltak, hitben megélt szemtanúk voltak, és hírvivők voltak, tanúskodók voltak. És tudod, mi a különbség a tanúskodás és a közösségvállalás között? A harmadik és a negyedik üzenet között? A tanúskodás az azt jelenti, hogy nem lehet, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. A tanúskodás a mártíria. Amikor a szeretet egyházadért, amelyet éppen akár gyaláznak, kockázatot vállalsz és szólsz, és mered megvédeni. Nem mindegy, hogy szólsz, de hitvalló módon szólsz. A Krisztus ügyében szólsz. Áldott legyen az Isten, ha mi ezt a kockázatot is merjük vállalni. Két vers, milyen gazdag, megint túléltem az időt. Urunk, formálj bennünket ilyenné. Áldott légy, hogy ilyenné formálsz bennünket folyamatosan, amire a Jézust követő asszonyok története tanít bennünket. Add, hogy így tudjunk téged követni, szolgálni, veled közösséget vállalni, és kockázatokat is felvállalva tanúskodni. Amen.